Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, aminek címe Fáraók földjén. Olá Adrián mellett ülök, én pedig Kövi Franciska vagyok, mint ahogy ugye már megszokhatták egy jó két éve, és ezt mindig elmondom, vagy már lehet, hogy már, több mint két éve.
Most kicsit bezavartunk itt a hetekkel, úgyhogy meglepetés.
Tényleg nem is minket várnak a kedves hallgatók, lehet, de mindenki nyugodjon meg, mert itt vagyunk, és nem marad el semmiféle adás, csak múltkor volt technikai problémák voltak.
Hát az iskola, meg hát a munkahely, nem mindig tudunk sajnos
alkalmazkodni. Igen, ez remélhetőleg érthető mindenki számára. Ha szeretnék meghallgatni az előző adást, vagy az előttiket, vagy más adást, ami ezzel kapcsolatos, akkor a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapjára menjenek föl, és nagy örömmel keresgéljenek a műsorok között, mept.hu, egyébként tehát Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, ezt kell beírni, és ott láthatók a műsorok, és
képekkel, egyikbe kötött hangfelvételek, csodás repertoár.
Csodálatosan élvezhető tényleg minden, és nem csak a mi műsoraink, ugye, hanem mindenféle érdekes dologról még beszámolókat hallhatnak, vagy olvashatnak is, mert összefoglalva is megtalálhatók, szóval mindenkinek ajánljuk. Na most, az előző alkalommal beszéltünk a középbirodalomról, a mai alkalommal is folytatni fogjuk, majd úgy terveztük, hogy Adrián elmondja a híreket, én pedig utána összefoglalom a zene ideje után, az előző adás alatt ez a dolgokat, majd Adrián belekezd a folytatásába az előző adásunknak, és én pedig majd folytatom, aztán így megy tovább, ahogy ugye már megszokhatta mindenki. Tehát képek vannak, képek nincsenek most képek, ugye?
Nem, mert hogy most ilyen politikai, ilyen kereskedelmi és hasonló témák lesznek, és ez úgy nagyon nem gondoltam, hogy
jó,
kellene.
Én se gondoltam.
Majd ott lesznek képek, úgyhogy esetleg a piramisokról beszélünk, meg a művészetről, de az majd szerintem a következő adás környékén, vagy azután, amit már említettünk is, hogy szeretnénk majd egy ilyen művészetes műsort.
Bizony.
Adást ebből a középbirodalomból összehozni.
Szóval akkor, ha mindenki készen áll, akkor Adrián újra csodálatos hírekkel fog minket elkápráztatni, úgyhogy vágjunk is bele.
Igen, újabb régészeti híreket hoztam. Ugye a múltkori alkalom, akkor is mindig mondtam, hogy
A múltkori alkalom.
Köszönöm.
Mármint, hogy a múltkorról vannak, ha valaki nem tudna a hírek.
Igen, tudja, honnan szedik, vagy én tudom.
És egyébként egy hibát is felleltünk benne. Ezt elmondhatjuk. Nem
mondom el, majd én úgy mondom, hogy kell. Na, de a lényegben, hogy felső Egyiptomban régészek egy 4000 éves sírra akadtak, ugye múltkor ilyen 5000 volt, biztos emlékeznek, mindig találnak valamit, annyira izgalmas, na mindegy. Feltetően a 11. dinasztia egyik magasrangú tagjai volt, ami meg ugye az most itt tartunk, kb. Jó, nem itt, de nemrég volt a 11. dinasztiáról szó. A lényeg az, hogy a sírt egy spanyol kutatócsoport fedezte fel a Nílus Luxortól nyugatra eső partvidékén, Dra Abu en Naga régióban. A csoport három temetkezési kamra feltárásán dolgozott, amelyeket az időszámításunk előtti 15. században uralkodó Hatshepsut királynő, egy magasrangú hivatalnoka, Dzsehuti használt, ugye Hatshepsut a 18. dinasztiának volt a egyik királynője, vagy hát a királynője. Az ásatás közben az egyik 6 méter mélyen fekvő kamrában egy 20 méter hosszú alagútra bukkantak, amely a kamra egyik termét köti össze az újonnan talált sírral. Jelenleg még tart a tágas, négyszögletű nyughely feltárása, amelynek mérete arra enged következtetni, hogy vagy az uralkodó család egyik tagjái, vagy egyik magasrangú tisztség viselői volt a nyughely. A szakértők szerint egyébként a sírt rejtek helyként is használták, erre utal az, hogy rengeteg emberi maradványt találtak ebben a helyiségben. A 17. dinasztia idejéből származó cserépedények és szerszámok azt jelzik, hogy a 11. dinasztia által kiásott sírt később újra felhasználták. Ebben az időben az időszámításunk előtti 3. évezred végén a fáraók alsó és felső Egyiptom egyesült területe felett uralkodtak, ugye erről nemrég volt szó. A kutató elmondta azt is, hogy az ókori Egyiptom fővárosának helyén fekvő Luxor körüli régióban számos olyan sírhely található, amely ebből a korszakból származik, és ez jelentős mértékben gyarapítja ismereteinket a tébai dinasztiáról. A kutató kifejtette, hogy 5 évvel ezelőtt ugyancsak a 11. dinasztia egyik sírkamrájában egy gyönyörű vörös koporsót és abban egy érintetlen múmiát tovább számos íjat találtak, amelyek azóta a Luxor Múzeumban tekinthetők meg. Úgyhogy ez volt az egyik hírem, újabb kamrát találtak, megint izgalmas leletekkel. A másik hírem szintén spanyol régészekhez köthető.
Mondj, ezek a spanyolok mindenben szerencséjük van.
Hát kivéve a futball van.
Na hát ez viszont látja, kárpótolja. Miket találnak? Csodálatos.
Ja.
Egy olasz nem találja.
Miért ne találni? Szegény.
Szegény. Na, a kis olaszok. Jaj, de na. Ők is találnak természetesen.
Bizony. Na, a spanyol régészek egy érintetlen sírkamrára, benne 9 múmiára bukkantak, harmadik Hekaib, egyiptomi kormányzó temetkezési helyénél, a dél-egyiptomi Aszuán városában.
Ó, Hekaibről volt az előző években még egyszer szó, emlékszünk rá, Adriennel együtt beszéltünk, nagyon érdekes.
A felfedezés rendkívüli. Azért rendkívüli, mert hogy kb. 100 éve nem volt arra példa, hogy megtalálják az egyiptomi középbirodalom egyik kormányzójának temetkezési helyét. A lényeg az, hogy a kormányzó sírjának feltalálását Dél-Egyiptom... Én azt már mondtam, hogy Aszuánban végzik. Igen, ugye a modern város melletti Elefantini szigetén már az óbirodalom korában jelentős kereskedelmi központ létesült. Bocsánat, csak egy bogár mászik rajtam. És erődítmény is épült itt, ugye erről is beszéltünk már, és itt számos kormányzót ábrázoló képet is tártak fel a régészek. A későbbi kutatások rámutattak, hogy ezeken a képeken, amit találtak, harmadik Hekaibot idealizált formában ábrázolták, mivel gerincfedésben szenvedett, és amúgy 30 éves korában halt meg ez az ember, úgyhogy nem így ábrázolták, hanem idealizált formában, ami azt jelenti, hogy úgy, mint a többieket kb. Jó. A nubiai származású kormányzó, csak hogy jól gondolom, vagy így gondolom, a nubiai származású kormányzó az egyiptomi 12. dinasztia végén, időszámításunk előtt nagyjából 1800 körül élt, ő volt Num papjainak felügyelője, és a Nílus vízeséseinek ura.
Ura?
Na, kinyögtem. A kutatók bejelentették, hogy ugyanabban a sírkamrában több szarkofágra bukkantak, nevezetesen 8 darab emberi, és egy krokodil múmiát találtak.
Egy krokodil
múmia. Nagyon érdekes. Nem is értem igazából, na mindegy. Feküdtek egymás mellé, egy krokodil volt, nagyon furcsa. Na mindegy, tehát ez ugye nem szokatlan Egyiptomban, hogy az állatokat is ugyanúgy mumifikálták, mint az embereket, de erről is biztos nagyon sok mindent tudnak már rólunk, hanem akkor tessék visszahallgatni, az összes adás egyikben biztos beszéltünk róla.
Mindegy.
Na, és az utolsó hírem az pedig igazából a járványokról lesz szó benne, ugyanis az egyiptomi tévában egy olyan ókori járvány maradványára leltek a kutatók, amelynek megjelenése után egy korabeli krónikás úgy vélekedett, eljött a világ vége. Mondotta a krónikás. A két évtizeden át pusztító himlő Róma hanyatlásáért hát közvetlenül felelős volt. Az egyiptomi téba nyugati részén dolgozó olasz, na,
jól van, valamit csak
olasz régész csapat egy olyan sír talált, amelyet a sírások vastagon beborítottak mésszel, ez ugye nagyon érdekes és szokatlan. A korabeli leghatékonyabb fertőtlenítőszerrel, mármint hogy akkoriban ez volt a leghatékonyabb fertőtlenítőszer, így talán értelmesebben mondat. A kutatók a közelben 3 hatalmas égető kemencét is felfedeztek, amelyek segítségével a mészkőből égetés során állítottak elő kalciumoxidot, vagyis égetett meszet, kérlek szépen. A kutatók szerint az áldozatokat egy hatalmas mágián égették el, valószínűleg azért, mert fertőzőek voltak, és így meg akarták akadályozni, hogy tovább terjedjen holtukban is a fertőzés. A szakértők a kemencékben cseréptöredékeket is találtak, amelyek segítségével... Én nem tudom, mit tették neked ezen ennyire. Lényeg, hogy megállapították, hogy a szörnyű eljárásra az időszámításunk szerint, tehát a 3. században került sor, abban az időben, amikor járványok sora, köztük a Ciprián pest is néven nevezett betegség söpört végig római birodalmon, ugye nem kímélve az egyiptomi tartományt sem. A pusztító járvány azért nevezték egyébként Szent Ciprináról, Kartágó püspökéről, mert ő írta le világ végét elhozó betegségként. Na hát ugye nem lett világ vége, de azért jó sok embert áldozott.
Ami majdnem egy kis világ vége nekik.
De azt mondja, hogy vannak ilyen forrásaink is, hogy 250 és 271 között dúlt ez a járvány, és egyes források szerint csak Róma városában naponta 5000 ember halálát okozta. Nagyon durva. Most azon kerekedett a szemem?
Azon.
A darabszámon? Nagyon
durva. A darabszámon,
a kutató csapat egyébként 1997 és 2012 között tárta fel a területet, és a benne lévő sírgödröt, amelyről kiderült, hogy eredetileg az időszámításunk előtti 7. században egy Harva nevű gondnok számára készült. Néhány évtized elteltével azonban az egyiptomiak újabb és újabb holtestek elfedésére használták a területet, egészen ugye az 1700 évvel ezelőtti eseményig, melyek után többé nem hasznosították újra a sírokat, a feledés homályba borult, és mészszer leöntött maradványokra ment a méz a maradványokra, amelyet a 19. században sírrablók fedeztek fel, ami már megszokott. Az újonnan előkerült luxori maradványok is alátámasztják a kutatók eddigi elképzeléseit, hogy a kor mennyire kiterjedt volt és milyen nagy erejű. A régészek egyébként nem találtak arra utaló jelet, hogy az áldozatok esetleg valamely rítus miatt lettek volna elhamvasztva. Egyébként találtak olyan maradványokat is, amelyek nem voltak elégítve, csupán így bedobták őket a mezes gödörbe a többi holttest közé. A mostani kutatások szerint a járvány nem csupán pestis vagy himlő, hanem akár kanyaró is lehetett. Bizony, nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyi minden.
Úristen.
Csak az a baj, hogy ezekből a maradványokból már nem lehet DNS-t kivonni, ami segíthetne a kornak a megfejtésében, hiszen Egyiptom forró klímája gyakorlatilag elpusztítja a genomokat, amiből ugye gondolom azt a DNS-t ki lehet nyerni. Ugyanakkor úgy vélik a kutatók, hogy Théba hatalmas nekropolisz a lehetőséget ad ugye a kutatóknak a számára, hogy feltérképezzék az elmúlt 2500 év főbb járványidőszakait. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ekkor is már milyen nagy kórok pusztítottak.
Na tényleg.
Ennyi lett volna a hírem.
Hát köszönjük szépen, mindegyik nagyon izgalmas volt megint. Csicsa. Főleg a járványos.
Ugye?
Hava rámentem.
Jó, akkor...
Akkor most menjünk el szerintem zenélni, és utána visszatérünk, és folytatjuk a középbirodalommal. Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, aminek címe Fáraók földjén, azon belül is, ezt elfelejtettem mondani az előbb, úgyhogy ne haragudjanak rám, te se haragudj rám, Adrián. Szóval gondoltam, de azért remélem, hogy kiengesztellek. Ramszes történelmi arckép csarnok a címe, és Olá Adriennel ülök itt, én pedig Kői Franciska vagyok, és az előző kis fakban elmondta Adrián a híreket, nagyon izgalmas híreket hallottunk.
Méghozzá fakban?
Egy igazi fragban, főleg a járványokról, de másról is volt szó. Nézzék meg az előző adásokat, tehát a Magyar Egyetemi Baráti Társaság honlapját, böngészék szeretettel a mept.hu-t, valamint visszakereshetnek igazából mindent. Most pedig bele is fogunk csapni a középbirodalomba, ugye előző alkalommal is már erről volt szó. Megbeszéltük a 13. dinasztiát, a 12-et, tehát így igazából mindent, ami a középbirodalom.
A 12. dinasztiának a végét, és akkor bele is vágtunk végül a 13-ba, mert úgy engedte még időnk.
Igen, és nem jutott sajnos idő az előző alkalommal. a politikai változásokra, amik jellemzőek a középbirodalomnak az időszakára, hogy innen fogjuk most folytatni, ami még az előző alkalommal fontos volt, hogy az egy szemnőnek a megemlítése, aki a királynőnk volt, Szobek Nofru, egy szemű, igen, és ezeket mindig kiemeljük, Adrienne, hogy mondjuk esetleg van egy nő, akkor ez mindenféleképpen érdemes arra, hogy megemlítsük, és most pedig akkor bele is vágunk a politikai változásokba.
Igen, most ilyen izgalmas ez az adás, nekem legalábbis izgalmas ilyeneket, hogy összefoglaljuk, hogy a külkereskedelemben mi volt, merre jutottak el, illetve a vallásban milyen változások történnek, mert nagyon izgalmas változások lesznek, de majd ezt úgy is meghallják. Mindjárt Jézusom elfél levegő, annyira akarom mondani. Na, de most először is kezdjük a politikai változások, az a kevésbé izgalmas, essünk túl rajta minél hamarabb. Mi is a lényeg? A kormányzás ugye az óbirodalmi struktúrákat követte, de voltak lényeges eltérések. Például a koronát az adókból tartották el, bár erre közvetlen információ, hát bizonylag kevés maradt fenn középbirodalomból. Az adórendszer lényege ugye mi is volt? Az adót a földekről származó terméshozamra, plusz a csatornákra vetették ki, és terményben szedték be. A templomnak, illetve más vallási intézményeknek gyakran adtak ilyen, hát úgymond felmentést, az adó egy része, vagy a teljes adótartozás alól. Kényszer munkarendszer is volt ebben a korban. Nyilván a közép és az alsóbb osztálybelieket gyötörték ezzel az úgymond fizikai munkával. Nyilván például a férfiakat katonaságba küldték, a katonai szolgálatot kell teljesíteniük. Volt egy ilyen, hogy akinek volt egy kisebb vagyona mondjuk, azt esetleg fizetéssel átruházható volt ez a úgymond kötelező munka. Viszont aki kihagyta ezt a munkát, ezt nagyon keményen büntették, és még a családját is például kőfejtőkbe küldték őket.
És ez a munkaszolgálat ennek a gyakorlata egészen a 17. dinasztiáig nyúlt, és csak Núbia népe volt kivétel az adózás és a kényszermunka kötelezettsége alól. Voltak ezek a palesztinai portyák, meg núbiai hadjáratok, amikről már nagyon sokat beszéltünk Adrienne a régebbi adásokban is. Ezekkel a középbirodalmi uralkodók ki tudták terjeszteni Egyiptom befolyási övezetét, és növelni akarták a gazdaságot is, és majd innen fogunk áttérni később a kereskedelemre, és hogy ez miért volt fontos, tehát a kereskedelem mindig különböző anyagok, és ezáltal eszméknek a cseréjét is jelentette, tehát hogy nem csak egy sima kereskedelemről volt szó. A kereskedelem egyébként állami tisztviselők által ellenőrzött királyi monopólium volt, és itt még pár dolgot szeretnék mondani, hogy voltak ezek a címek a középbirodalomban, meg az óbirodalomban, és hogy ezek hogyan is alakultak ki. A tisztviselők által viselt címek nagyrészt ugyanazok voltak, mint amiket az óbirodalomban már megismertünk, de megjelent egy-két új hivatalnoki poszt is. Ezen kívül megtörtént a hivatalnoki címeknek a finomítása, és hozzájuk tartozó hivatalok felosztása egy kicsit ilyen specifikusabb lett. Különböző hivatalokra és jogkörökre osztották fel. A feladatkör szűkítése alól kivételt képezett a királyi saruhordozó. Ez is egy fontos megemlíteni. Ezeket még mikor régen fordítottuk, akkor ezeket a tiszteket, igen, különböző megnevezések voltak, akár a papoknál, akár a más tisztviselőknél, tehát mindenkinek volt valami külön feladata és megnevezése. A vezír, amiről szintén már beszéltünk, még mindig a király után következő legfőbb ember volt, ugye ő következett rögtön utána. Nagyon fontos szerepet töltött be, de a 11. dinasztiát követően már kevesebb említés esik róla a feljegyzésekben.
Igen, ugye az ó és középbirodalom között politikai változások voltak, amit mondtam is, hogy erre nagyon kevés forrás utal, de azért egy-két dolgot tudunk. A vidék központ irányítása a középbirodalomban erősebb volt, ugye nőttek a kormányzattal szembeni kötelezettségek is. Változása a fővárosi stílusok és a módszerek vidéki érvényesülésében is történt, ez főként a művészetben nyilvánult meg. Itt tapasztalhatjuk leginkább a nomarchoszi pozíció ingadozása, ugye a középbirodalom idején nagyon, nagyon érdekes, hát ővelük volt gond a tehát az óbirodalomban, nagyon sokat beszéltünk már erről, nem is húzom bele az időt. Mi volt a fő cél itt a középbirodalomban, hogy a minimumra csökkentsék a függetlenségüket. Például II. Mentuhotep idején a nomarchoszokat sok területen megtartották, erről vannak forrásaink is, viszont akik lázadtak, azok elvesztették pozíciójukat, illetve a 11. dinasztia alatt a nomarchoszok megmaradtak hagyományos szerepükben, viszont ami fontos, hogy királyi tisztségviselők tisztségviselők ellenőrizték őket. Az a lényeg, hogy hiába, hogy így ellenőrizték őket, de még mindig azt hitték, hogy ez a hatalmas hatalmukkal visszaélhetnek, és úgy próbáltak még mindig nagy dolgokra törni, de hát ezt ugye próbálták visszaszorítani.
Aztán, hogy elsőben nem, hát által bevezetett terv alapja az volt, hogy a városokat közigazgatás fókuszába helyezte, és így minden város élén egy előjáró állt, és csak a legfontosabb városok vezető tisztviselője maradt nomarchoszi pozícióban. Ugye ezt is tudtuk, hogy már megbeszéltünk is, hogy az óbirodalomnak az egyik oka az összeomlásának az az volt, hogy ezek a nomarchoszok ugye egyre nagyobb szerepre tettek szert, és hatalomra befolyásra, és megbomlott a központi hatalom, ami által szétesett az óbirodalom. nyilván a középbirodalomban próbáltak ez ellen tenni és megőrizni a békét tulajdonképpen. És ezáltal, hogy a városra, mint a kormányzat alapvető egységére helyeződött a hangsúly, a nomosz jelentette a nagyobb politikai egység, nem, a nagyobb egység politikai befolyát, tehát hogy tehát mit akartam ebből kihozni? Az, hogy már inkább a városa fontos, és hogy a nomoszok azok nem lesznek annyira, hiszen tudják,
nem
hogy
akarják, hogy a nomoszok annyira felemelkedjenek, nem ezt akarod?
De ezt szerettem volna. Legyen? Igen, na. A központi irányítás.
A fontos, nem ezek a kis valamik. Igen, harmadik Szenuszátről kell még itt beszélnünk, ugye, mint itt a 13. dinasztiának a vége környékén. Nem állított be kormányzóként újabb tisztviselőket az ország nagy kiterjedésű területeinek élére, ugye ez is nagyon fontos. Két hivatal jött létre, egyik észak, másik pedig dél Egyiptomot igazgatta, működésüket pedig a tisztviselői hierarchia biztosította. További minisztériumok, egy-két érdekesség, csak így a nevüket említeném, kincstár, a nép befizetéseinek hivatala, a munkaszervezési hivatal, és ugye a katonai szektornak az élén pedig a vezír és a tábornok volt. Az állami minisztériumok mellett létrejött egy külön palotai adminisztráció is. Új hierarchia lett ezáltal, ez új címeket vont maga után, és a középhivatalnoki réteg pedig hát úgymond picit megnövekedett, középosztály növekvő befolyásának pedig kézzel fogható jelei voltak, ezek pedig a halotti sztélék, majd erről még egy picit fogunk beszélni, hogy mennyire fontossá válnak a halotti sztélék, és hogy miket említenek rajtuk, ezt majd fogom említeni még a jövőben. Ugye még a templomi birtokokról és annak tartozékairól kell egy picit beszélnünk. A kormányzati szféra hatásán kívül helyezkedtek ezek el. A jogi vonatkozású források is vannak, illetve szerződések erről, például hogy egy sír belső faláról is úgynevezett Jaffi Hapinak ez egy elöljáró volt, neki a faláról van erre forrás, tehát ilyen jogi vonatkozások templommal kapcsolatban. Például, hogy a kerületben minden ember köteles volt egy hekkat, vagyis 5 liter gabonát beszolgáltatni minden tulajdonában lévő földről az éves első aratás alkalmával. Na, fiat kinyögtem. Illetve mi fontos még itt, a templomokon ellátóak voltak, illetve adót is fizettek a koronának, ha csak nem kaptak felmentést, ezt az előbb említettem, hogy volt, hogy felmentést kaptak a adóbefizetés alól, vagy egy része alól. Úgyhogy igazából ennyi így a politikai része a dolognak ebben a korban. Úgyhogy bele is vágunk akkor, mi volt például a királyudvarban, vagy a városi életben, úgyhogy át is adom Francinak.
A királyudvarra igen, kevés dolgot szeretnék mondani, mivel bár az óbirodalomban nem maradt fenn sok feljegyzés a fáról és a királyudvarról, ezek inkább csak a későbbi időknek a hagyomány, hogy a Hérodotosznál is olvashatunk Keopszról és a többiekről, meg a középbi. Tehát az óbirodalom az nem volt annyira olyan dokumentált a fáraó tekintetében, mint mondjuk a középbirodalom, ahol elég sok minden maradt fent, sok irodalmi szöveg is fennmaradt, egyébként sztéléken is fennmaradtak dolgok, és hosszabb költemények is, valamint a leghíresebb művek is, amit Adriennel együtt fordítottuk még fiatalabb korunkban a különböző intermek, Merikari intermei, vagy a Sinuhe, vagy a Sinuhe, szintén nagyon érdekes. Mi volt, ugye nekünk a kedvencünk, akkor még a hajótörő története volt, ami szintén egy középbirodalmi mű, meg is fogjuk említeni.
És teljesen... életünk beszélgetése arról, majd fogok is egy picit beszélni.
Az is csodálatos, igen, az még olyan szomorú is, igen, de tényleg ez a Sinuhe is egyébként, ő meg szinte egy mai krimi, vagy egy ilyen érdekes elbeszélésbe illeszthető be, tehát ami így mondjuk elmondják, hogy milyenek voltak az uralkodók, miket tettek az uralkodók, hogyan néztek ki, vagy bármi az ebben az időszakban nyomon követhető meg, vagy hogyan is nézett ki a királyi udvar. Hát itt most nem fogom az egyiptomi neveket mondani, mert gondoltam, hogy igazából... Szeretnéd? Van egy Kap nevezetű hely, az, ahol a gyerekeknek a termei, ahol a királyi család lakott személyes szolgáikkal és azokkal a gyermekekkel, akiket a király költségére tanítottak. Aztán voltak az Uahi, olyan fura, hogy így van leírva, nem? Mármint, hogy inkább már úgy tudnánk elolvasni, hogy azokkal a betűkkel. És ez meg így, mintha... Micsoda? Ez egy oszlopos fogadócsarnok volt, ahol különböző összejöveteleket tartottak. Volt a Henti, vagy más néven külső palota, ahol az udvar üzlet ügyeit intézték, és különböző egyéb helyiségek is voltak, amik szintén most nekünk nem annyira fontosak nyilván, de van például a vezér és a legmagasabb rangú tisztviselőknek a helye, ez egy Henti nevű hely volt, és volt a kiszolgáló személyzet, az már nem volt annyira menő és annyira csecse, ez a Senna területen helyezték el. Így nézett ki tulajdonképpen az udvar, különböző részei voltak, mindenkinek meg volt a saját helye, voltak nagyobb összegyűlő csarnokok és lakomákat is tartottak. Én úgy gondolom. Úgyhogy én nézett ki egyébként.
Kalandozáit a végére.
Teljesen. Én nem is tudok erről sajnos annyira sokat beszélni, mert Adriennek a specialitása a városi élet és a Lahunnak a piramisai. Ez, igen, El Lahun, picit... vagy Lahun, vagy Il Lahun. Lahun. Uh-huh.
erről igen, egy kicsit bővebben beszélnék, mert ez annyira izgalmas, mert igazából mindig múmiákat találunk, meg halott embereket, meg ugye a király, meg a múmia, meg a halotti, meg a vallási szféra, ilyeneket tudunk, de ugye ezek meg élő munkás emberek, és hogyha erről kapunk leletet, a mindennapi életről, ami nagyon, nagyon kevés van, mondhatjuk így, Egyiptomban a vallási, meg a halotti szféra leletanyagához képest, az szerintem tök izgi. Na mindegy. Akkor mondom is, mi van ezzel a lahunnal, vagy illahunnal, vagy most mindig el kell mondanom.
Nem, nem, minden, most már remélem, jó, mindenki megjegyez. Amúgy pont arról jut eszembe, tudom, már nincsen sok időnk, de ez annyira izgi sztori volt, hogy amikor még voltunk egyszer kopt órán, akkor pont erről beszéltünk, hogy mennyire nem maradtak meg ezek a hétköznapi beszélgetések, vagy bármi, pedig ezek ugye megvoltak, csak az osztrakonokra írtak, amiket összetörtek, és millió volt, a töredékeljük, mi megtaláltuk szert Egyiptomban. És egyszer kopton volt az, hogy egy feliratot, vagy hogy valamit fordítottunk, és akkor pont ilyen sima üzenet volt, mint nálunk egy ilyen kis post-itre, hogy mondd meg, légy szíves, ennek is ennek hogy hozza el, tehát ilyen teljesen a magánszférába, a hétköznapokra ment rá, és annyira más volt, mint az, hogy mondjuk úgy kezdődik, hogy melyik napon mi történt, és a király bejött és belépett, és hasonló. Tehát ugye nagyon, nyilván ebből nincsen annyi, meg nem annyira fontos, úgymond, meg mindenkit jobban lenyűgöz, de szerintem ez nagyon érdekes, és mi nagyon élveztük annak idején, szóval vannak ilyenek.
Igen. Na, akkor beszéljük egy picit erről a lakról. Mi is volt ez a hely? Ugye a második Szenuszertnek a piramis komplexuma mellett elterülő kis városról beszélünk. Ugye a mindennapi élet nagyon érdekes, Hotep Szenuszerten keresztül nyílik meg előttünk, illetve gondolom tőle vannak akkor források, és ebből jön ez, amit majd mindjárt elmondok. Egyébként Pitri, nagyon sokat emlegetjük őt, ásott itt 1888-ban és 89-ben. Tényesen Kahunnak nevezte ezt a helyet, de már ekkor is kapcsolatba hoztam második Szenuszerte, úgyhogy nem kell minden hibáját a szemére vetni. Nagyon ügyes ember
Pitri,
volt, és nagyon
ha Pitri
sokat
nem lenne, akkor mi se lennénk. Ezt kimondhatjuk. Senki nem lenne.
És le is védett.
Nem mondok keveset. Nem mondok ingyéket, tényleg. Igen.
Bocsánat. Na, tehát második Szenuszerte és a halotti kultuszával kapcsolatba hozta, tehát ebben nem tévedett. Egyetlen egységes építészeti terv alapján készült ez a kis város. Mihez is kapcsolhatjuk? Az új birodalomból vannak is ugyanilyen kisebb fallal körülvett városok, méghozzá ugye Deir el-Medine és Amarnának ilyen kis épített falvai. Na, csak kinyögöm. Mi a célja ennek a városkának? Ugye lakhelyet adni a király munkásainak és azok családjának. Egyébként megállapították, hogy nagyjából ilyen 5000 fős is lehetett ez a városka. Ez kérlek szépen, Franciska, gabonasiló kapacitása alapján elvégzett becslések szerint.
Milyen szakmák vannak, nem mondom, hogy elképesztő, mennyi segítség van.
Gabonasikló. Miről beszél? Gabonasikló. Gabonasiló becslő szeretnék lenni, vagy valami ilyesmi. A lényeg, hogy vályótéglából épültek ugye ezek a városok, és ezért már a szinte teljesen eltűntek, hát kb. Az alapja van meg, illetve ugye ezek a legalsó fal rétegek, úgyhogy hát sajnos hát elhordták őket, meg hát az idő vasfoga legyűrte őket teljesen a porig, kéve az alsó réteget. Ami nagyon fontos, hogy azért értékes és érdekes is ez a leletanyag, mert hogy az élők világába nyújt nekünk betekintést. A 13. dinasztia korában a település egyébként elnéptelenedett, majd a leletanyag nagy részét a középbirodalom után újra betelepülő lakosság egy szemétgödörbe dobálta, mert ugye kellett nekik a hely, és kidobtak mindent, amire nem volt szükségük. Viszont néhány házat viszonylag érintetlenül hagytak, és ez ugye nagyon izgalmas. Egyébként még a területnek a növényzetét is rekonstruálták különböző magtípusok alapján. Hát nem érdekes?
Nagyon az.
Milyen növények voltak? Mondok egy-két példát, csak az érdekesség kedvéért. Pipacsok, csillagfürt, rezeda, jászmin, napraforgó, íriszek, gyomnövények természetesen, és még egy kis zöldségféléket is mondok, borsó, bab, retek és uborka.
Majd de kedves! Érdekes,
milyen régen volt. Nekem ez izgi.
Számomra is. Tudod, mivel írnék szakdolgozatot az egyiptomi virágokról? Ja? Hát az uborkából is egyébként.
Csak uborka. Ez a címe egyiptomi uborka.
És 60 oldalon keresztül elemezni.
A magokat. Igen. Na, viszont meglepő leletanyagokat is sorolok önöknek. Nagyon izgalmas például tűzgyújtáshoz használt csiholófa. Egyetlen egyiptomi ilyen lelet egyébként, amit megtaláltak egyelőre. Legkorábbi ismert téglavető forma, amit hozzateszek még mai napig használnak, mármint magát a formát. Orvosi műszerkészlet, gazdag kerámia áru, földművelési és kézműves eszközök, sok-sok papírusz, ugye vallás és mindennapi élet számos területére fókuszálnak ezek a papíruszok, és ami a legfontosabb, legizgalmasabb, nőgyógyászati papírusz, Vágod, ez a legrégibb ismert női bajokra, gyógymódoknak a gyűjteménye. Például fogamzásgátlás, krokodil ürülék.
Ah, hát, igen, emlékszem.
Emlékszel.
Erre nem emlékszik, a más nem erre legalább. Már azért megérte.
Na, úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani. A mindennapi életről szerintem nagyon izgalmas, hogy ilyen sok mindent találtak ennyi év távlatából is, és akkor a külkereskedelemmel folytatnánk.
Mint előbb mondtam, alapból, hogyha már kereskedelem van, külkereskedelem van, akkor az nem csak a sima dolgoknak a cseréjét jelenti, tehát kerámiák, meg agyag, vagy bor, vagy nem is tudom ezeket.
A járványok fertőzése.
Pozitívabbra gondoltam, hogy ez mégis ideológiai cseréje is, de egyébként igen, és sajnos betegségek is. Ázsiából jöttek a betegségek, emlékszel, tudod? Ki is akadtunk, hogy Egyiptomot, mikor megfertőzték, és akkor mondták is, hogy nem hiszem, hogy jön ez a vírus, és hogy onnan hozták ki, mert ugye, mármint pont a kereskedő, vagy a rabszolgát, tudod, valami volt. Hozták a hadifoglyokat, és persze vírusokat is hoztak velük.
Hát elképesztő.
Hát kellett, látod. Na, külkereskedelemről szeretnék akkor beszélni. Egyiptom és az égei tenger között már régebb óta fenn volt ez a kapcsolat, különböző maradványok alapján tudjuk ezt. A legfontosabb az a Lahuni település. 12. dinasztia korabeli rétegében találtak mínoszi kerámia töredékeket. Mínosz, igen, mínosz, csodálatos ez a helye, hogy egyébként nagyon szeretnénk eljutni Adriennel oda. Krétán található. Palota, a bikafejű Taurus, hogy kell ezt mondani magyarul?
Mi ennek Minotaurus?
Az, igen, és Minotaurus, persze, igen.
Volt.
Micsoda? Hogy mit mondta?
Hogy volt.
Komolyan.
Komolyan behívunk egy szárvendéket.
Szép, ugye? Nagyon jó, jól van. Tényleg mindjárt majd meginterjúvulunk valakit, hogy mégis milyen lehet ez a Minosz. Igen, egyébként a Minotaurus, a Mino az ugye Minosz, a király, a Taurus pedig a bika, és az genitívusban van, és Minosznak a bikáját jelenti. És csak mellékesen, mert egyébként nagyon érdekes, hogy honnan jön. Na, de visszatérünk most ide, tehát ezzel a területtel voltak kapcsolatok, különböző kerámiák utalnak erre a későbbi időkben, és már beszéltünk a korábbi időkben, a későbbi időkről, tehát az a marnakorban is voltak különböző padlómozaikok, meg hasonlók, amik olyanok voltak. Ezekről szintén beszéltünk. A lényeg, hogy megtalálták ezeket a kerámia töredékeket, illetve egyiptomi agyag, edény, fedele és darabkáit is megtalálták, amely nyilvánvalóan egy mínoszi kerámia típust igyekeztek utánozni, mint előbb említett Pitri ezek alapján datálta be tulajdonképpen az, hogy az egész egyiptomi világot, tehát ez a kerámia nagyon fontos. Adrián ennek a szakértője, a szakdoktorát és a kerámiákból írtam már éjszaka felébredt rá, hogy kerámiákat formáz. Igen, ezek szép emlékeink, de a lényeg az, hogy ezek, amiket most találtak, most mindenki kapaszkodjon meg, mert előbb is erről beszéltünk, ezek nem luxus cikkek voltak, hanem a munkások által használt mindennapi tárgyak voltak, ami alapján az is felmerül, hogy a krétai munkások is éltek a városban. Hozták oda, és akkor beépültek, tehát így egymásnak dolgoztak.
Sok volt ez, hogy amikor átvettek mondjuk építészeti stílusokat, akkor az adott országból hívtak oda építészeket, igen, hogy segítsenek megvalósítani.
És egyébként ez majd persze a korban is jellemző lesz, mert nekik meg még külön stílusok se volt, hanem így igazából egy ilyen mix stílusok volt. Na de, igen, az a lényeg, hogy a mínuszi úgynevezett, most sok mindent mondanék az a baj, és nem tudom összeszedni a gondolataimat, hogy mi lehet a fontos, és ami mondjuk nekem érdekes, nem biztos, hogy másnak is annyira érdekes. A lényeg az, hogy másfajta kapcsolatok is voltak ebben az időszakban, tulajdonképpen ugye mindenhol, Núbiával, hasonlókkal ezekről beszéltünk, majd Adrián fog ezekről akkor beszélni, és hogy létezett egy művészeti és ikonográfiai kölcsönhatás a Mediterráneumon belül is. Az egyiptomi motívumok például még Kréta egyes részein a különböző szentélyeknek felajánlott áldozati agyagszkarabeuszokon is megjelennek, és néhány egyiptomi kő az is eljutott Krétára, amelyet vagy átalakítanak a saját stílusokra, vagy megőrzik az egyiptomi stílusokat. A lényeg, hogy felfedezhető mind a kettőnek a stílusa, mind a kettő népművészeti megoldásait fel lehet fedezni. Bár az egyiptomi stílusok és ikonográfia ábrázolások helyi utánzatai gyakran meghatározhatatlan korú kontextusból kerültek elő, mégis fontos nyomoknak számítanak, mivel olyan folyamatos kontaktusra utalnak, vagy kontaktra utalnak. Ja. Na, nem veszed a poénjaim, sajnos pedig ez a második volt. Nem csak anyagi termékek, hanem ugye az eszmék cseréjét is eredményezte. És még egy dolgot el kell mondanom, ami a másik átmeneti korba fog majd vezetni, egy híres városról van szó, Lahunnál is el is a különleges Tel el Yehudia áru korai nyomaira is rábukkantak. Közöttük korsók voltak, amelyekben valamilyen keleti olajat tartottak, majd az Hükszoszotnál lesz, ez nagyon fontos nekünk. A Hükszoszot. Ja. És Cipruson is találtak, Minoszon is találtak dolgokat, megvoltak a kapcsolatok, egyiptomi stílusú dolgok, mediterrán típusú dolgok Egyiptomban, tehát megvoltak a cserék, és nyilván megvoltak az eszmék is, ezáltal a vallások is, ezáltal pedig az istenek is, ezáltal pedig a kultuszoknak a keveredése, ami egy elég érdekes időszak, szerintem mindenképpen. Aztán, hogy az új birodalomba fog ez kicsúcsosodni, és ott lesz egy hatalmas boom, amikor már mindenki meg lesz feleltetve mindenkinek, elkezdődik az, ami majd később kiteljesedik. De nem is lövöm le a point, inkább Adriánt hagyom kibontakozni.
Egy kicsit elmegyek Ázsia felé, nekem ez Ázsia. Ugye egyre szorosabbak a külkereskedelmi kapcsolatok. Erre utalnak például megint csak Lahunban talált nagy mennyiségű ázsiai leletanyag, leggazdagabb középirodalmi lelet együttes, egy ázsiai arany és ezüst tárgyakból álló gyűjtemény. Ezt Montunak a Tódi temploma alatt találták négy bronzdobozba. Egyébként Pierre Monté, lehet ismerős talán. Körülbelül 1000 egyiptomi tárgyat fedezett fel, eltemetve egy nagy kerámia korsóban a szíriai Byblos városánál. Ékszerek voltak benne, és ami nagyon érdekes, hogy ezek az ékszerek nagyon hasonlítanak a Lahuni temetőben feltárt 12. dinasztia korabeli hercegnői sírokban talált kincsekhez. Így nevezik, hogy 12. dinasztia hercegnők sírja. És ebben olyan kincseket találtak, amit nagyon hasonlított ehhez az ékszerhez, amit Byblosban találtak, úgyhogy ez nyilván megint egy kapcsolat. A déli területekkel is szoros kapcsolat alakult ki, núbiai vállalkozások mellett kereskedelmi célú összeköttetés is volt az afrikai punttal, például második Mentuhotep és első Szenuszert alatt is. A Vörös tenger partja szintén egy pont, ahol 12. dinasztia korabeli kikötőt fedeztek fel, itt egyébként több feliratos stél is volt, és ezek a stélek egyébként a punti utazásokról is beszámolnak, tehát azoknak egy emléket állítanak. Úgyhogy ennyit a kereskedelemről, és akkor bele is vághatunk a vallásba.
Zenéljünk egyet,
nem
vagy
tudom,
inkább?
Nem tudom, hogy akarok-e, inkább menni.
Mehetünk inkább tovább? Tovább. Jó, akkor mennénk is tovább. Nem is baj, mert bele kell, hogy férjünk meg.
Jó, vallás.
Akkor a vallásról pár dolgot mindenféleképpen, ez nagyon érdekes időszak a középbirodalom tekintetében megint. A legjelentősebb vallási előrelépés Osiris kultuszában volt, aki addigra már a nekropoliszok istenévé vált, ezt is tudjuk, úgymond a főváros az egyik központja, Abydos, ahol voltak különböző körmenetek. Ezekről
Abydos
is volt
szó. Milyen régre nyúlik vissza, hogy ott kezdtük az egészet, még annó, még az első, nem tudom.
Az első dinasztiában is, még az előtt is, igen, még nagyon a dinasztikus korok előtt. Nagyon
sokáig
nagyon...
megmaradt, hogy megtartja az erejét, úgymond ez a város. Igen. Nagyon érdekes, igen.
Csodálatos. Aki azt mondja, hogy nem aznak, mert nem is, nem tudok vele mit kezdeni, sajnos. A kultusz előtérbe kerülésének az egyik oka az volt, hogy a középbirodalmi uralkodók egyrészt támogatták, különösen Abydoszban a 12. dinasztia idején, csúcspontját viszont 3. Szenuszert uralkodása alatt ért el. Ott van ugye a kenotáfiuma, ismerjük ezt a szót. Az első királyi emlékmű, amelyet a középbirodalom idején Abydoszban emeltek. Aztán 3. Szobekhotep is számos tét állított itt a családtagjainak, és első Noferhotepről pedig tudjuk, hogy uralkodásának második évében részt vett Abydoszban az Osiris misztériumon, és még sztélét is állított ennek emlékére. Mivel Osirisnak és rajta keresztül Abydosznak is így jelentős szerepe volt a királyi hatalom legitimizálásában, elképzelhető, hogy a 13. dinasztia uralkodóinak Abydosz iránt mutatott érdeklődése annak tudható be, hogy nem királyi vérből származtak. Erről is volt szó, hogy hogyan vált mondjuk egy dinasztia, hogy mondjuk akkor már nem a addigi családhoz kapcsolódik, tehát nem tiszta leszármazás útján is hasonlók. Ez egyébként egy teljesen logikus lépés lett volna tőlük, hogyha ez valóban így volt, tehát ez az előtérbe kerülése ennek, és így általa az uralkodásuknak a legitimizálása. Amit viszont még tudunk, hogy ez nem mondható el a 12. dinasztia uralkodóiról. Osiris a növekvő befolyása bizonyos mértékben Abydosz is az úgynevezett Osiris misztériumok előtérbe kerülésének köszönhető, és erről is vannak különböző sztélyek, amik megemlítenek olyan, hát ilyen részleteket, vagy a rítusnak az egyes részleteit, amiket még a középirodalom idején rendeltek el, és azt alkalmazni lehet tulajdonképpen végig erre az időszakra.
Az Osiris kultusznak a felemelkedése ugye olyan jelenség kísért, amelyet néha a túlvilági élet demokratizálódásaként fogalmaznak meg. Hú, nem gondoltam, hogy ki fogom tudni mondani. A temetkezési előjogok kiterjedésével a nem királyi szférákra ez a nagyon fontos, hogy kiterjednek ezek a dolgok. Majd mindjárt mondom, hogy mik. Az abydoszi sztélék nagy száma utal arra, hogy egyre gyakrabban vettek részt magánemberek Osiris rítusában, ez az érdekes. Ez eddig csak a királynak volt a kiváltsága, és most ugye a közemberre is átterjed ez a dolog, és ez nagyon érdekes. Így részesülnek ezáltal Osirisnak az áldásában is, úgymond. Ez régen csak a, ezt most megint elmondom, hogy régen csak a királynak járt, de az egész népesség vallási nézete és rítusai változásnak indulnak, nagyon érdekes. Például a nem királyi koporsókban megjelennek azok az első átmeneti korból származó koporsó szövegek, ugye erről sokat beszéltünk, amelyek a piramis szövegekből származnak, illetve ez a halotti szövegekből állnak. Ebből jött létre ez a koporsó szöveg. Ez nagyon érdekes, eddig ez csak a királynak adatott meg, és itt a 12. dinasztia közepén egyébként ez hirtelen eltűnik, nagyon, nagyon furcsa. Ez is valószínűleg mi az oka, hogy további változások történnek a temetkezésekben, méghozzá az, hogy múmia formájú koporsó jelenik meg. Ennek ilyen szabálytalan a formája, és ez nem alkalmas arra, hogy szövegeket írjanak rá. Ez volt tulajdonképpen az oka annak, hogy eltűnik ez a dolog, de hát már ez is furcsa, hogy beleszökött a hétköznapi emberek életébe is ez a valami. Középbirodalomban egyébként újabb vívmányok történtek, például minden embernek van bája, szellem, úgymond ilyen szellemi ereje, ez az új módi náluk, hogy kitalálták, hogy mindenkinek van, nem csak ugye a fáraónak. Nagyon fontos irodalmi szöveg, amit már az előbb említettem, ez az Életunt beszélgetés a lelkével, bájával című szöveg, erőteljes filozófiai értekezés ebből a korból, illetve valószínűleg az egyik legrégibb írás az öngyilkosság kérdéséről. Nagyon érdekes, ha tudják, vagy lehetőségük adódik rá, akkor olvassák egy nagyon, tényleg nagyon érdekes mű ilyen régről. Jó lenne, hogyha lenne sok időnk, akkor idézgetni belőle, de most ezt ugorjunk ezen túl. Mi a hangsúly még ebben a korban? A személyes vallásosság, a közvetlen kapcsolat az istenekkel, úgy, hogy nem papokon és a fáron keresztül érjék ezt el, hanem a saját közvetlen kapcsolat, úgymond. Az új birodalom lesz főként népszerű az új birodalomban. Ugye a középbirodalmi sztélikről is volt szó, a tulajdonosok vallásosságát említik, főleg ez a lényeg benne, ezt emelik ki, illetve nagyjából mindegyik erről szól ebben a korban, ez ilyen népszerű lesz, illetve népszerű emlékműnek számít maga az a stélé állítás is, és a kedvenc szimbólumok, amik így nagyjából ilyenkor jelennek meg, az az udzsacszem, ami a védelmet jelenti, illetve a senigyűrű és a szárnyas napkorong, ezek a szimbólumok, ezek így ekkor nagyon erőteljes, nagyon elterjednek ebben a korban, előszeretettel használják a stéléken és egyéb helyeken, igazából ennyi az én részem.
Akkor én folytatnám is még pár dologgal, így szintén ebben a témában maradva, hogy a 11. és a 12. dinasztia idején a királyi halotti komplexumok formai változásokon estek át, mivel a királyok keresték azt az építészeti megoldást, amivel a legmegfelelőbben lehet tükrözni azt a vallási elképzelést, ami ebben a korszakban uralkodik. A mérnökök és építészek igen magas szintű szaktudásra tettek szert, a kőművesek pedig túlszárnyalták még az óbirodalmi elődeiknek a szaktudását is, vagy szépségét is, tehát hogy pedig az se volt ugye semmi, mint ahogy meg ismertük. Ezek a képességek nem csak a királyi komplexumoknál bizonyultak hasznosnak, hanem egyre nagyobb méretű és nagyobb szaktudás igénylő templomok építkezéseinél is. Találkozunk különböző érdekes megoldásokkal, építészeti és mérnöki megoldásokkal a királyi piramisok belsejében, valamint olyan építkezési strukturális újításokkal is, mint ahogy beszéltünk szintén második Mentótep teraszos körfolyósói Deir-el-Bahariban, vagy harmadik Mentótep hármas szentélye a Théba környékében, valamint másik Szenuszet piramisán a föld alatti járataiban Lahunban. Erről is az előző alkalommal volt szó, és szerintem majd még lesz is, mikor összefoglaljuk legközelebb, vagy valamikor piramisokat és magát a művészetet. Akkor még, ami szintén művészet és jelen érdekes lehet a középbirodalomban a reliefek, az óbirodalom idején csak a halotti komplexumokat díszítették, itt most már nem csak a királyok, hanem az istenek templomainak falaira is felkerültek. A roppant karnoki templomkomplexum első kövét is ekkor tették le, és Fajumot valaha uraló templomok is ekkor épültek, akár csak az öntözőrendszer. Karnak nagyon jelentős, mindenki ismeri, a legnagyobb templom, meg a legfontosabb. Egy templom együttes a középbirodalomtól kezdve egészen a római korig folytattak az építkezései, tehát nagyon jelentős, és ennek a templomnak az alapjait ekkor rakták le, tehát már elkezdődött.
Milyen jó állapotban van. Igen. Ahhoz képest, hogy amit csomószor azt mondjuk, hogy már földig egyenlő egy adott Igen. épület, amiről beszélünk, ez még viszonylag.
Nagyon, tényleg, ez is egy, szinte mindenki megnézi, aki ott van, tényleg nagyon, nagyon érdekes. Aztán, amit még talán fontos lehet elmondani, hogy a nomarkuszok vidéki síreiben is látható bizonyos változás a 11. dinasztiától kezdődően. A tisztségviselők új világnézetet hirdettek, itt most már előtérben a vadászat, a halászat, a birkózás olyan érdeklődésük került, valamint ázsia egzotikus világa ilyen érzett rajongások, elérkeztük megint Ázsiához. Nagy fényűzően díszített sziklasíroknak általában oszlopos homlokzata volt, és nagyon szép ábrázolásaik vannak, egyébként a mai napig megfigyelhetőek Közép-Egyiptomban is, tényleg, hát ilyen sportjelentek én, amire emlékszem, amik vannak, és tényleg nagyon szépek, nagyok is a sírok, és nagyon igényesen vannak megoldva. Ábrázolásokban meg kell említeni a két útkönyvét, amiről szintén többször beszéltünk már az idők alatt. Ez a túlvilági élet elérésére szükséges instrukciókat tartalmaz, hogy hogyan kell viselkedni, és mit kell tenni tulajdonképpen ezen az úton, és hogy a... Na mindegy, erről is lehetne egy külön adást tartani, úgyhogy nem is fogok most elkanyarodni. Nomarkoszi tisztség jelentőségének csökkenésével megváltozott egyébként a vidéknek a jellege is, a vidéki temetőknek a jellege, a kis sírok mérete és száma megnőtt, és egyre kevesebb nyilvánvaló rangjelző elem került a sírokba. A főváros viszont már egy teljesen más kép alakult ki a tisztségviselők sírjaikat a királyi nekropoliszban, nem pedig saját helyi családi temetőjükben helyezték el. Az uralkodó formatípus pedig a masztaba sír volt, és mindenki szükségesnek érezte, hogy Abidoszban valamilyen kisebb vagy nagyobb emlékművet állítson, tehát Abidosznak a szerepe hát érezhető ekkoriban.
Igen, még gyorsan egy pár mondatot még a utolsó pár percben. Középirodalom korára ugye a mumifikálás sokkal elterjedtebbé vált, de nem túlságosan hatékony. Mi a...
Meg már csak egy köpetnyi van.
Igen, mindjárt. Az volt a baj a mumifikálásra, hogy nem sikerült olyan jó minőségű csinálni még itt. Nagyon elterjedt, viszont a zsigerek eltávolítása is megtörtént, viszont a test mumifikálása, mondom, az nem volt megfelelő. Az arcokra egyébként sokszor festett kartonás maszkok kerültek, ez nagyon, nagyon szép leletek vannak erről. A testeket egyébként az oldalukra fektetve helyezték el, és a téglalap alakú koporsókba tették. A temetkezésekben is változások történtek, mégpedig az Usiptinek a megjelenése, nagyon érdekes, kis szobroskák, ugye nagyon sokat beszéltünk erről is, sokféle alapanyagból készülhettek, úgy fa, kő, üveg, fajansz, tehát sokféle dologból készülhettek. Sír tulajdonosát helyettesítették tulajdonképpen, például mikor Osiris munkára szólította fel. Egyébként a legkorábbiak ilyen egyszerű meztelen alakuk voltak, nincs semmi írás rajtuk, de volt olyan is, aminek múmia formája volt. A 12. század végére egy bizonyos szöveg is került rájuk, ez a koporsó szövegek 472. verse került rájuk, és vannak olyan usiptik, amin például kapákkal vannak ábrázolva, illetve mondjuk
kis
magos zsákokkal, ez a mindennapi teendők elvégzésére létrehozott kis bábuk, hogy ezek segítették, úgymond ez a kényszer munka, ez a munka szolgálat megmarad a túlvilágon is, hogy ezeknek a kis bábuknak a segítségével teljesítette, úgymond a halott ezeket a kötelezettségeit, ami életében is kötelezettségnek számított, ez a túlvilágon is meg kell tennie, viszont ott már segítik ezek a kis bábuk. Ennyit szerettem volna mondani.
Akkor lezárásnak csak annyit mondanék, hogy ez a korszak miért is jellegzetes, hogy mik voltak az újítások, mint beszéltünk az irodalomban, végbe mentek változások, de nem csak ott, hanem a művészetben és a vallásban egyaránt, valamint az írás is nagyon jellegzetes volt, amikor szinte már mondtad, hogy biztossá vált az írás. Ennek oka kétségtelenül a középosztály és a társadalom írnoki körének bűvölése volt.
Bővülése
volt, és nagyon sok irodalmi mű látott napvilágot ebben az időszakban, mint mondtuk az életünk beszélgetésre, a Sinuhe, a Veszkár papírusz.
Erről is lehetne, hogy csinálunk kell egy adást.
Ó, és akkor hozhatunk szövegeket is a saját fordításainkban. Egyébként nagyon jó. És az a lényeg, hogy ez a korszak, tehát hogy annyival közelebb van egy emberségesebb korszakhoz, mint az óbirodalom, mert ugye inkább az ilyen isteni volt, és kicsit túlvilágibb, és nem erre a világra koncentrált, vagy nem volt annyira úgymond emberséges a világképe. Ezek a művek nem fértek volna meg mondjuk az óbirodalomban, mondjuk egy Sinuhe hős, vagy egy hajótörött hősnek kiáltása, az inkább egy emberközeli világban, a középbirodalomban megállta a helyét, és a legjobban talán ezekből is láthatóak azok a változások, amik tükrözték ezt, vagy amik végbe mentek ebben a korszakban. Úgyhogy ennyi tulajdonképpen, amit el szerettünk volna mondani most.
Igen.
És majd valamikor találkozunk, és kettő darab hét. Édes Istenem!
Jó, úgyhogy majd meglepi lesz, hogy mivel, majd még kitaláljuk, vagy összefoglalunk, vagy akkor átmegyünk a művészetre, vagy irodalom, majd még kitaláljuk, melyikhez van kedvünk éppen. Jó, köszönjük a figyelmet, és akkor 2-4-8 hét múlva találkozunk, viszont hallásra.
Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.